Isten tiszteletünk kezdetén örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Külön azokat is, akik ma vannak először a templomunkban, közelből vagy távolabbról is. Isten igéjét mondom, vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed. Amen. A mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, amelyet az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részéből olvasok, a 17. verstől a 28-ig, majd a 32. verset, és a fejezet végéről a 36-tól 38-ig terjedő verseket. A szent igét leülve hallgassa a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 17. versétől. Így szól hozzánk Isten üzenete. Milétoszból azután elküldött Pál Efézusba, és magához hivatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Isten áldja meg igéje hallgatását, majd hirdetését is közöttünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged ezen a vasárnapon is, mennyei atyánk, csodáidért, változatlan szeretetedért, hordozó kegyelmedért. Dicsőítünk itt a templomban is, azért a csodáért, amit tettél velünk itt a templom kertben, hogy a közelgő centenáriumhoz érkezve leenged ezt a gyönyörű, szép kertet a mennyből nekünk, ide a templom mellé. Valóban úgy vagyunk, ha igazán belegondolunk, hogy még az akadálymentesítés megoldása is milyen nagy kérdésünk volt, mint az álmodók, hogy te éppen akkor indítasz föl egy arra tehetős családot, hogy ajándékozzon a te dicsőségedre, amikor az neked tetszik. Hálát adunk, hogy megajándékozott gyülekezet lehetünk. De hálát adunk neked, hogy nem is az épületek a legnagyobb ajándék, hanem a Jézus Krisztusban adott nagy-nagy kegyelem, hogy olyan sokan vagyunk, akik ebből a kegyelemből élünk, testileg, lelkileg, hogy megszólítottál, újját teremtetted a szívünket, formálod a gondolkodásunkat, hogy átalakuljon, hogy megértsük, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. És köszönjük, hogy ezt a vasárnapot is arra akarod használni, hogy ebben építs és erősíts bennünket. Köszönjük, hogy sok bajból, teherből is ide menekülhetünk hozzád. Mert nálad kőszikla van, és arra állhatunk, olyan megdöbbentő sokszor, hogy semmi por a mi életünk, és neked mégis nagyon fontos minden napunk, minden óránk. Így tesszük a kezedbe életünket, és köszönjük ezen a vasárnapon, külön is a fiatal család örömét. Áld meg azt a kicsi gyermeket, aki Isten ajándéka, a nevében is, neveiben is. Bontsd ki a terveidet életében. És az elcsöndesedésünkben folytasd ezt a munkát mindnyájunkkal. Amen. Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 28. versében a következőképpen. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim! üdvtörténeti sorozatunkban lassan kilépünk a Biblia lapjai közül. Pál apostol missziói útjait követtük nagy lépésekben, Krisztus után 44-ben indult az első útjára ott Kis-Ázsiában, majd a második út következett, és most 56-ban járunk már 10-12 év alatt a harmadik út végére, Kis-Ázsiában is, Európában, Görögország területén gyülekezetek egész sokasága jött létre, akik Jézus Krisztust Úrnak és megváltónak vallották. Az apostol szolgálatának egyik legmegkapóbb mozzanatát olvastam föl a Bibliából. 3 évig szolgált Efézusban, nagy lelki ébredés történt Kis-Ázsia akkori fővárosában, de igen nagy támadások közepette zajlott mindez. Összefort az a gyülekezet az apostollal, sehol ennyi időt ő nem töltött a szolgálata során, és majd onnan tovább menve még visszakanyarodott Macedóniába, Észak-Görögország területe, ahol Filippiben, Tesszalonikában is, majd Korintusba érkezve délebre áttelelt 56. január-februárját ezekben a gyülekezetekben töltötte, különösen kedves volt neki Filippi, Tesszalonika, olyan bensőséges szeretet kötötte össze őket, ha olvassuk a Filippi levelet, Tesszalonikait, szinte megkülönböztetett az a kapcsolat, amiben ő ott élt velük, és az is kiderült, hogy ezek a gyülekezetek rég nem voltak tehetősek. Korintus már inkább arra kérte őt, mikor megtudta, hogy Jeruzsálembe készül, és az elszegényedett, meg éhínség miatt is nagy gondba jutó jeruzsálemi gyülekezet tagjainak adományt visz, hogy őket is vegye be az adományozók sorába, és így munkatársakat is vitt, mert a tisztességre gondja volt, hogy nem egyedül vitte a pénzt, hanem mindenünnen jöttek a kísérők is vele. Korintusban megírta a római levelet, majd márciusban hajójegy után nézett, hogy Jeruzsálembe siessen a pünkösd ünnepére. Miért törekszik annyira Jeruzsálembe? Mondanánk, hogy ha kiderül, hogy veszedelemben van, így olvastam a beszédben, amit az efézusi gyülekezet vezetőihez, azok családjához intézett ott a milétoszi tengerparton, azt mondja, itt a vallomásában, ahogy követjük a 22. verstől, és most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Egy nagy cél vezeti őt, erre indítja a lélek, hogy menjen Jeruzsálembe, mert még mindig ingatag a pogány keresztjének és a zsidó keresztjének közötti kapcsolat. Hogy ketté ne szakadjon az egyház. Ott volt Pál, aki a pogány keresztjének között kapta a feladatát, egyetlen gyülekezetet sem alapított Izrael területén. És ott volt Péter és Jakab, Jakab az Úr testvére, Jézus féltestvére volt, Máriától született, és a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, de valami olyan zsidó háttérrel és határozottsággal, mintha előbb zsidóvá kellene mindenkinek lenni, és utána keresztjénni. És ott volt ez a nagyszívű Péter, aki a Pállal volt, akkor mindegy volt neki, akkor a pogányok is. De ha Jakabbal volt, akkor egyszerre Jakab volt erős arra, hogy őt ebbe az irányba vonja, és Pál megy, hogy erősítse az egységet, mert korábban is, amikor Jeruzsálemben járt, kiderült, hogy a jeruzsálemi zsinaton nagy feszültségek között, de győzött az egység. És hogy még inkább erősítse ezt az egység tudatot, hozza a pogány keresztjének adományát a jeruzsálemieknek. De hallottuk, hogy itt nem taktikai megfontolások az elsők, én a lélektől kényszerítve benne volt az Úr küldetésében az apostol. És eközben van ez a kedves jelenet, ez a megható jelenet, hogy az útja során nem megy Efézusba, 60 kilométerre volt a tengerparttól, hanem megüzeni, hogy jöjjenek ki Milétoszba a vezetők, akik, hogy gyalog vagy hogyan tették meg ezt a 60 kilométert asszonyokkal, gyerekekkel együtt, hogy még egyszer találkozzanak a szeretett apostollal, és ott folyik a tengerparton a búcsúzkodás. Valóban ez az utolsó találkozásuk volt, hiszen Jeruzsálemben elfogják Pált, 2 évi cézáreai fogság következik, majd Rómába kerül, a végállomás, ott még szolgálati évei vannak, bár már fogság alatt, enyhébb fogság alatt, és úgy tudjuk ezt Isten lelke eltakarta előlünk, nem írja a Biblia, nem Pál mártíromsága a Biblia üzenete, hanem az Úr Jézus Krisztusé. De hogy ott, Néró császár idején fejezte be mártír halállal a földi küldetését. És ebből a találkozásból olvastam föl egy mondatot. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szent Lélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tegnap ugyanez az ige hangzott a presbiteri csendes napunkon, és arról beszéltünk, hogy mit jelent a nyáj őrizőinek lenni. Tusakodtam sokat, megvallom, hogy szabad-e kilépni ebből a keretből, és kiemelni azt a két kicsi szót, hogy őrizővé tett, de nem tudtam szabadulni tőle, hogy ezen a vasárnapon ne csak a gyülekezet életére nézzünk, hanem együtt gondoljuk át, hogy mi is az ember küldetése, és ezen belül nekünk személy szerint a küldetésünk ezen a világon. A Biblia úgy határozza meg, egyik meghatározása egy, hogy őriző az ember. Már az Éden kertjében, ahogy elhelyezte Isten az embert, ezzel a kettős feladattal látta el, hogy művelje és őrizze azt. Az ember a Biblia meghatározása szerint nem független lény, hanem Isten sáfára. Azaz megbízottja, idősebbek talán még a sáfár szóra jobban emlékeznek, gazdatiszt, vagy fordíthatjuk így, a szavakkal bárhogy fordulunk. A lényege az üzenetnek az, hogy nem az övé a birtok, nem az övé az eszközök, nem az övé a rábízott emberek, hanem gazdája van, akinek a megbízatásában úgy, ha másik képet használunk az emberre, mint egy nagykövet, a feladata, hogy a küldőjének az elképzeléseit valósítsa meg. És így, mint megbízott, Isten megbízottja, függő viszonyban van mennyei atyával. Ebből a függő viszonyból lépett ki az ember. És a bűneset után már, ha egyet lapozunk, vagy szinte lapozni sem kell, mert ott van az oldal másik felén, Kainnak a felelőtlen és frivol kérdése, mikor Isten megkérdezi tőle, hogy hol van Ábel, a te atyád fia. Vajon őrizője vagyok én az én atyám fiának? És a Biblián kívül az Istentől elszakadt ember kilépett ebből az őrző szerepből. Nem vállalja, hogy Isten megbizatást adott és felelősséget minden embernek, mégpedig megfelelő rendben, hanem két csoportba lehet foglalni a Biblián kívüli gondolkodást. Besorolható, hogy az ember vagy úgy gondolkodik, hogy ő független ösztön lény, ez a darwini-freudi vonal, hogy ugye a természet egy produktuma, a legfejlettebb, közös őstől származó valaki, akinek az ösztöneit ki kell elégítenie, mert különben neurotikus lesz. Különösen a szexuális ösztönt, mondta Freud, és eljutottunk odáig, hogy ma aztán nagy ösztönkielégítés van, de ennyi neurotikus ember nem volt még a Földön. Ez az egyik vonal. Együnk, ígyunk, meghalunk, nem érdekes senki, Isten nincs is, vagy ha van, akkor is az én életem ebben merül ki. Van a másik vonal, ez a humanista filozófiák vonala, amelyiknek pedig az önmegvalósítás a látomása. Azért vagyunk itt a Földön, hogy kibontsuk magunkat, nem úgy, hogy kibontson bennünket az Isten, hanem megvalósítsuk magunkat. És miközben megvalósítjuk magunkat, és nagy magasságokba szállunk, anyagiakban, egyéb szempontok szerint az életben, körülöttünk törig zúzódik az élet. De a sátánnak éppen elég gondoskodása van, hogy azt higgye, de hiszen az Isten alkotta, kibontakozás megy végbe az életünkben. Csak mikor időnként megállunk és számot vetünk, az önmagát csúcsokra vivő ember körül egyszer csak egy romhalmaz család van, egyszer csak emberek sínylik meg az ő önmegvalósítási elképzeléseit, ebbe a két csoportba különböző szinten besorolható minden Biblián kívüli emberkép. Isten pedig ragaszkodik ahhoz, ember, te teremtési rendet szerint enyém vagy, akit én bíztalak meg, és a te feladatod és az életed gazdagsága, hogyha velem kapcsolatban veszed az eligazítást, és veszed a mennyei erőt, ez az én kedves hasonlatom, bocsássanak meg a testvérek, ha sokszor visszatérek rá, éppen most ment el két trolibusz is itt a Városligetben, hogy ember, mint a trolibusz, itt van a te valód, mint a busz, és ott az áramszedő. És ember az áramszedőn keresztül. Adom neked az eligazítást, és az áramszedőn keresztül veszed a mennyei üzemanyagot, és így tudod őrizni, áldott módon kibontakoztatni a saját magad és a körülötted élők életét. Ne csodálkozzunk azon, hogy minden őrző pontot, amelyet kijelölt az Isten, támad a sátán. Házasságot, családot, nemzetet, hitet és egyházat. Olyan örömem volt nem olyan régen, hogy világi emberek fórumán hangzott el, hogy az összes társadalmi szervezet közül, ami létezik a világon, még mindig az egyházak a legbensőségesebb, ütőképesebb életet őrző szervezetek. Nem büszkeségből húztam ki magam, hanem azért, mert sokszor összehúzzuk magunkat, hogy még bennünket is fogadjanak el, azért mégis itt vagyunk, és nem mi miattunk a legütőképesebb, hanem a mi vezérünk az Úr Jézus Krisztus miatt. És ebben a világban a megtérés, visszatérés az eredeti alaphelyzetünkbe, hogy újra az áramszedő az életünkbe helyre kerüljön. Vigyázni magunkra és a ránk bízottakra nem azt jelenti, hogy okos elméleteket találunk ki. Elsősorban nem ezt. Sok mindenen gondolkodnunk kell, és sok minden technikai kérdés is, de csak azután, hogyha az alapállás a helyére került. Olyan kedvesen láttam ezt az utóbbi időben, egyetlen egy nőtestvérünk életében. Bejött a keresztkérdések tanfolyam néhány évvel ezelőtti indulására. Nagy tágra nyílt szemekkel nézte, hogy miről van szó. Rácsodálkozott az evangéliumra. Aztán velünk volt a gyülekezeti héten, folytatódott az út, amíg élő hitre jutott. És amíg visszaadta az életét annak az Úrnak, akié, a teremtési rend szerint. És kérdezte, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? És igaz, hogy nem volt rövid út, de megindult egy áldott folyamat az őrzés felé. Párjával élt, és eljutottak oda, nem erőszakkal, de döntésre, hogy most lesz hamarosan az esküvőjük. Amikor valaki visszaadja az életét az Úr rendjébe, megindul egy rendeződés. Mégpedig a sok minden rendezetlenség között az erővonalak, Isten vezetése, Szent Lelke ereje által oda mutatnak, hogy életszerűbb, hogy a rendnek egy útja induljon meg. Ezután egész bizonyos, hogy folytatódik az életükben, mint egy telken, amiről szóltam sokszor, a nagy rendező továbbviteli munkája. És amikor azt mondja nekünk az ige, hogy viseljetek gondot magatokra, akkor az áramszedő állapotáról beszél. Hogyha megvan már, akkor a gondviselés igazi feladata az, hogy Uram, állíts helyre. Látod, hogy hol billen ki az életem, és mikor úrvacsorához készülünk is, ennek a nagy lehetősége van előttünk mindig újra, hogy Uram, add vissza a te szabadításod örömét, erejét, és engedelmesség lelkével támogass engem, hogy beleigazodjam a te megbizatásodba, mert ennek a nyomvonala folytán áldás árad tovább a körülöttem élőkre is. Ahogy indult az őrzés, mikor Ádámra rábízta a párját, az Isten. Aztán kettejükre rábízta a családot. Ahogy megbízta őket egyre nagyobb körben, erre az őrző feladatra, úgy, ahogy kapják az eligazítást hozzá, és az ígéretet, hogy ha hallgatsz az én szómra, áldást adok neked, és áldássá leszel. Ennek a nagy üzenete hangzik itt Pál apostol ajkán, amikor az efézusi véneknek szól. Viseljetek gondot azért magatokra, hogy hogy áll az áramszedő az életetekbe, az Istennel való áldott kapcsolatotok. Valóban az ő megbízottjaként teszitek a feladataitokat, keresitek az akaratát, és kéritek hozzá az üzemanyagot, hogy megvalósítani tudjátok. És utána érvényes ez, hogy vigyázzatok az egész nyájra. Mert ebből árad ki a családra, ebből árad ki a nagyobb közösségekre, az ő őrző, védő áldása, és ebből árad ki az a kegyelem, ami a gyülekezet életén, mint nagy őrző közegen megy tovább. És arról is szóltunk mi, hogy a Szentlélek tett titeket őrzővé. Teremtés és új teremtés. Eredeti küldetés, és amikor valaki a lélek által újjászületik, a helyére kerül, elkezdődik az új teremtés kibontása az életében. És olyan drága az Úrnak az a nép, akikre rábízza őket, hogy drága véren szerezte. És mikor mi most hamarosan adventhez érkezünk, ahogy már a bevezetőben mondtam, legyen a szívünkben ennek a vágya, hogy Uram, állíts helyre engem. Bocsásd meg, ha az őrző helyemről. Talán nem is tudtam, hogy ez a feladatom. Kiestem, hagytam magam kicsalogatni. Bármilyen ígérettel elindultam, biztos, hogy körülöttem kárt tettem. Bocsáss meg, Uram, és add, hogy megerősödjem igazán benned, hogy hadd legyen az életem egyszerűen, de valóságosan a te áramszedőd által éltetett élet. És hadd legyenek a körülöttem élők, kisebb és nagyobb körben, abban az őrizetben, amit te az életemen keresztül árasztasz ki őrájuk. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, folytassuk a csendben már megkezdett imádságokat. Hálát adunk, mennyei atyánk, Jézus Krisztusért, aki azért jött erre a világra, hogy megkeresse és megmentse, megtartsa, üdvözítse az elveszettet. Egyikünk sem indult úgy, hogy a helyén lenne. Köszönjük, hogy megkerestél, Urunk, és életünk egy pontján nyilvánvalóvá tetted, hogy rossz az irány. Hálát adunk neked, hogy veled van újrakezdés. Nálad van a bocsánat, a teljes irány tévesztésre, hogy magadra vetted minden bűnünk büntetését, és hatalmad van arra, hogy aki visszaadja életét neked, te elkezd a rendezést. Köszönjük, hogy van bölcsességed is arra, hogy hogyan, milyen ütemben és hogy építed újjá a te gyermekeid életét, és körülöttük is az életet. És azért is dicsőítünk, mert szemünk előtt zajlik a gyülekezetünk újjáépítése is, hogy romokból egyedül neked volt hatalmad és van építeni életet. És köszönjük, hogy mikor gyülekezetről beszélünk, azon belül neked olyan kedves minden egyes gyülekezeti tag, hogy drága véredet adtad a legelesettebbért, a legkiszolgáltatottabbért. Látod, hogy rabló világban élünk. Mit számít, mit etetnek velünk? Mit számít, hogy packáznak? Mit számít? Csak a pénz, csak a hatalom, de a felelősség az már nem. De add, hogy ne csak kifelé nézzünk, mert te ma azt mondtad nekünk, viseljetek gondot tehát magatokra és a rátok bízottakra. Szeretnénk így eléd állni, és arra kérni, hogy azt az áldott áramszedőt, amelyet te tudsz újra megtisztítani, üzembe helyezni, megerősíteni, hadd működtethessük. Hadd éljük át, hogy nem az a kérdés, mit mond a világ, hanem az a kérdés, hogy mit mondasz te, aki a legmodernebbet, mert a legéletesebbet adod a te gyermekeidnek. Köszönjük, hogy így készülhetünk az úrasztalához is, hogy jövünk semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan ti veletek.